Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 17. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről, rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban a hétvégén 72. születésnapját ünneplő Stephen Kingről lesz szó. Miért szeretjük annyira, miért korszakos zseni, ugyanakkor megosztó figura. Aztán igazi férfias adásunk van, hiszen Makranci Zalán színész mesél nekünk kedvenc könyvéről, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt.
Ahogy már az előbb elmondtam, ma a modern horror koronázatlan királyával, egy élő legendával, a hétvégén éppen 72 éves Stephen Kinggel foglalkozunk. Vendégem Kovács Krisztián, aki nem túlzás azt mondani, hogy az egyik, ha nem a legnagyobb King rajongó és szakértő itthon, egyébként az Ectopolis.hu magazin főszerkesztője. Krisztián, tényleg a lehetetlennel próbálkozunk ma meg, mert King életművét összefoglalni és legfontosabb három könyvét kiválasztani szinte képtelenség, de azért mégis kísérletet teszünk rá, de mindenekelőtt kíváncsi vagyok, hogy hogyan jött neked ez a nagy King mánia, hogyan lettél Stephen Kingnek a rajongója, szerelmese?
Először valamikor általános iskolás koromban találkoztam Stephen King nevével, de igazából nem a név vagy a cím fogott meg leginkább, hanem egy borító, egy jellegzetes borító, ez az Azt című regénynek az első Európa kiadós borítója, ami gyakorlatilag csak egy fekete háttéret, egy bohócolt látható, és azt mondtam, hogy tekintve, hogy mindig is utáltam a bohócokat, tiszta szívből, ezért ezt nekem el kell olvasnom. Na most általános iskolás korban 1200 oldalas könyvet elolvasni, azért az egy meglehetős kihívás, nem is sikerült természetesen, de aztán valamikor gimnazista volt, amikor visszatértem hozzá, és aztán onnantól fogva viszont teljes volt a szerelem, és igazából a mai napig, hát gyakorlatilag nyugodtan mondom, hogy külön könyves polc kell ahhoz, hogy elférjenek a King könyvek.
Az összeset olvastad?
Az összeset.
Hány könyvet adott ki egyáltalán? Én próbáltam összeszámolni, de bevallom, hogy nem sikerült. Tehát olyan szintű életműve van, volt olyan év, amikor 2-3 könyvet is írt, hogy elképesztő.
Kingnél azért nehéz igazából ezt összeszámolni, mert neki a non-fiction művei is azért meglehetősen tetemesre rúgnak, tehát írta az amerikai baseball ligától kezdve a horror műfajnak a terminológiájáig, tehát rengeteg-rengeteg művet. Írt külön az Amazon Kindle olvasónak, a cégeknek, írt külön magazinokba. Tehát borzalmasan nehéz lenne összeszámolni, ha nagyon-nagyon a kivonatlan a fikciós könyveire akarok fókuszálni, akkor azt mondanám, hogy nagyjából olyan 60-70 környékén lehet jelen pillanatban az önálló kötetek száma, és akkor ebben nyilván beleszámoltam a novellákat, és beleszámoltam a kisregényeket is.
Az egész életműben a félelemből táplálkozik, hát a horror műfajnak tényleg egy koronázatlan királya, ahogy mondtam. Mi az oka ennek, hogy ez lett a fő témája?
Gyakorlatilag legalább három okra vezetném ezt vissza. Egyrészt fontos megnézni azt, hogy King honnan jött és hova tart. Tehát gyakorlatilag ugye egy egyetlen gyermek volt. Édesanyjának a születése után nem sokkal megmondták, hogy nem lehet több gyereket. Tehát én azt gondolom, hogy ez valahol már ad egyfajta eleve elrendeltséget is bizonyos szempontból. Nyilvánvalóan a későbbiek fényében azért főleg úgy lesz ez az egész hangsúlyos, és 5 éves korában elhagyta őket az édesapjuk, Donald King. És King néhány évvel később megtalálta az apjának a hagyatékát, ami tele volt sci-fi és horror regényekkel. És azt gondolom egyébként, hogy valamiféle determináltságot érezhetett akkor ebben, vagy kezdőlökést arra vonatkozóan, hogy neki is ezt kell csinálnia. Arról nem beszél, hogy amikor az apja elhagyta őket, hirtelen a semmiből nagyon sok fóbiája támadt, patkányok, csúszómászók, pókok, sötétség, bohócok, és azt a mai napig sokszor hangsúlyozza, hogy neki a mai napig fontos az, hogy be legyen takarva a lába, amikor alszik. Tehát ez azt gondolom, hogy azért
nagyon-nagyon... Amúgy ezt én is csinálom.
Én is nagyon-nagyon mélyen lehetnek azért ezek a félelmek, és Kingnek nagy szerencséje van abból a szempontból, hogy kvázi terápiás módszer ezeket ki tudja magából írni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A művészet egyébként is jól használható ezekre a célokra, akár a festészet, akár a színházművészet, és hát nyilván van az írás a legfőképpen, hiszen alapvetően pszichoterápiás módszerként is alkalmazzák. A másik pont, ami nagyon-nagyon fontos, Kingnek a kora, tehát az a kor, amiben ő felnőtt, hogy amikor ő a gyermekkori éveit töltötte, akkor gyakorlatilag a mekkártizmus és a kommunista üldözések időszaka zajlott. Aztán a 60-as években, amikor tinédzser volt, akkor jött a hidegháború leghidegebb éve, a kubai rakétaválság, Kennedy gyilkosság, Martin Luther King gyilkosság, stb. És aztán a 70-es években, amikor kvázi már odáig eljutott, hogy kiforrott személyiségként tudott belekezdeni az első regényeibe, akkor pedig Amerika pont a polgárjogi mozgalmak időszakát élte, és akkor számoltak le gyakorlatilag az úgynevezett amerikai álommal. És számtalan mű is született ezzel kapcsolatban, például az egész Beat nemzedék, Jack Kerouac, William S. Burroughs, illetve nyilvánvalóan például az olyan filmek, mint a Szelíd motorosok. Tehát ez mindennek a végét jelenti. A harmadik pont pedig, és az ezzel összefügg szorosan, King olvasmány élményei. Tehát nekem a kultúrantropológia tanárom mondta valamikor a főiskolán, hogy ahhoz, hogy megérts egy írót, ahhoz tud, hogy ő mit olvasott. És ami nagyon hangsúlyos King esetében, és számtalanszor hivatkozik is rájuk, az például Howard Phillips Lovecraft, 20-as, 30-as éveiben élt novellista, és az ő Cthulhu kultusza, illetve Robert Bloch, a pszichóírója, és Richard Matheson, akit Magyarországon nem nagyon ismernek, de volt egy Robin Williams-es film, a Csodás álmok jönnek, annak például az alapját képező regényt ő írta, illetve a Legenda vagyok írója ő egyébként, ezt talán többet mond a hallgatóknak. Richard Matheson Magyarországon nem nagyon elérhető, sajnos egyébként, mert a sci-fi-től a fantasy-n át a horrorig rengeteg helyről merített és rengeteg történetet írt, és Kingnek is az egyik nagy kedvence volt, és ő és Robert Bloch voltak gyakorlatilag azok, akik először kezdték megfogni a horrort, és elhozni a mondjuk Ódon várkastélyok falai közül, és bevinni a kisvárosok mindennapjaiba. És ennél fogva az egész műfaj sokkal átélhetőbb, sokkal megfoghatóbb lett, és én azt gondolom, hogy Kingnek is ez valahol imponálhatott, hiszen ugye annyi démonnal szembesült, hogy azokat egész könnyen ültette már át a saját világába és a saját írásaiba, és a harmadik ember, aki olvasmányélmény szempontjában nagyon fontos neki, az William Faulkner, aki ugye irodalmi Nobel-díjas zseni, például a Hang és Téboly című művéről lehet sokaknak ismerős, ő pedig ugye egy komplett déli államot épített föl a regényeiben, tehát nála a maga a háttér, a hely, ahol játszottak a regények, ugyanannyira hangsúlyos volt, mint maga a karakterek, és ezt King gyakorlatilag egy-egyben folytatja, hiszen ugye ismerjük Heavent, Derryt, Castle Rockot, Salem Slotot, azokat a városokat, amiket ők talált ki, és ismerjük ezeknek a városoknak a történetét is úgy, mintha a térképen is megtalálnánk őket, hogy nyilván van mindegyik egy fiktív alkotás. Tehát sok helyről tevődik össze Kingnek a személyisége. Gyakorlatilag a mai napig, ezt is szintén szokta hangsúlyozni interjúiban, azért is ír, mert nagyon fél attól, mi lesz, ha nem ír. Ráadásul King egy nagyon-nagyon, én azt gondolom, egy nagyon összetett személyiség lehet. Nem lehet egy könnyű ember, ezt, és nem csak a függőségei okán mondom ezt, de nagyon összetett ember lehet, hiszen egyik oldalról azt mondja, hogy ő a Big Mac és a sült krumpli irodalmi megfelelője, ami szerintem egy borzalmasan degradáló gondolat önmagára vonatkoztatva. Másik oldalról viszont azt mondja, hogy az amerikai irodalom kritikusok őt semmibe nézik, hiába kapta meg 2003-ban a Nemzeti Könyvdíjat, ami gyakorlatilag a Nobel és a Pulitzer díj után a legmagasabb adható, íróknak adható kitüntetés, így is semmibe veszik, és hogy ő szeretné lebontani a szép irodalom és a szórakoztató irodalom közti falakat. Tehát ez is egy olyan kettősség, hogy egyfelől, mintha nem foglalkoznék azzal, nem érdekelnek kritikusok véleménye, hiszen eladtam 400 millió könyvet, én vagyok a popkultúra egyik legolvasottabb írója, és a másik oldalon meg mégis rettenetesen fájnak neki ezek a kritikák. Tehát azon, hogy nagyon összetett személyiség, és ez eredményezheti azt, az Isten áldott a tehetségén túl, meg azon, hogy jókor volt jó helyen, hogy ma így emlegetjük őt.
Kísérletet teszünk arra, ahogy az elején elmondtam, hogy mondjunk három olyan könyvet, ami a legfontosabb az ő életművében, ami valami miatt nagyon emblematikus. Hármat választottunk ki, ez a Ragyogás, a már emlegetett Az, mert ugye ez a kedvenced, illetve az Állattemető. Miért ez a három? Miért olvassuk el ezt a hármat, hogyha Stephen Kingtől még semmit nem olvastunk?
Egyrészt, mert hogyha ezt a hármat elolvassuk, akkor tudni fogjuk rögtön azt, hogy ez nekünk kell-e, vagy nem kell. Tehát, hogyha ezt a hármat elolvassuk Kingtől, akkor tudjuk, hogy mi akarunk a későbbiekben Kinget olvasni.
Tehát, hogy soha többet nem szeretnék, soha vagy többet, az összes könyvét akarom olvasni. Könyvét.
Így van. Tehát gyakorlatilag ez a három regény, ez King művének és személyiségének is egyfajta eszenciája. Tel is tele olyan szimbolikákkal, amik egyébként a mi életünket is végigkísérik, szerencsés vagy éppen szerencsétlen esetben. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt könnyen azonosulható művek, és mind nyelvezetre, stílusra, témaválasztásra, tehát minden olyan eszköz benne van, ami definiálja gyakorlatilag magát Kinget. Úgyhogy igen, amit mondasz is, ha ezeket elolvassuk, akkor el fogjuk dönteni, hogy soha az életben nem akarunk többet találkozni vele, vagy éppen akkor begyűjtjük a teljes King életművet.
Kezdjük a ragyogással. Szerintem ez a legismertebb műve. Én azt gondolom, hogy talán abszolút a legtöbben ezzel azonosítják. Nagyon sok könyvében megjelenik csomó életrajzi elem, és itt is olvastam, hogy ő maga is a feleségével egyszer egy olyan kísértet járt a házban, szállt meg, ahol csak ők voltak, és hát sok esetben a főszereplő az lehet ő is.
Sőt. Tehát ugye gyakorlatilag a ragyogás, hát ma már a 20. század egyik legnagyobb modern horror klasszikusaként emlegetik, nem csoda egyébként. Ez az a regény, amiben nem jelenik még meg az a fajta kvázi kicsit túlírtság, ami mondjuk King később életművében, rettenetesen tömör, brutális karakterábrázolásokkal és egy hátborzongató háttérrel. Igen, amit mondasz, az abszolút igaz történet, ők megszálltak valamikor Colorado-ban, egy hegyi fogadóban, tulajdonképpen King maga vette ki ezt a kis szállodát azért, hogy ott megírhassa a következő regényt, gyakorlatilag pontosan ugyan, mint Jack Torrance a regényben. És igen, ahogy Jack Torrance a regényben, King is küzdött a saját függőségével. Ugye gyakorlatilag az ő életébe először az alkohol, majd a drogfüggőséget az hozta be, hogy nem volt elég ideje arra, hogy írjon. Ugye, amikor megszületett az első gyermek és a második gyermeke, akkor még tanárként dolgozott. Tehát valamikor a második gyermeke születése után fogadták el a Kelly kézirat, tehát azért kapott akkor 200 000 dollárt, ami óriási pénz volt, és ebből tudta gyakorlatilag főfoglalkozású íróként folytatni a pályáját. De ahhoz, hogy írni tudjon két gyerek és munka mellett, gyorsítókra volt szüksége. Ez vagy az alkohol volt, vagy a drog, és ugye éjszakában nyúlóan dolgozott a következő regényén. És gyakorlatilag a ragyogás ennek a története, ugyanis King is többször is elmondta azt, hogy igen, volt olyan a függőségek közben, amikor azt érezte, hogy miért vannak itt a gyerekek, miért van itt a feleségem, meg tudnám ütni őket. Tehát érezte azt a haragot önmagában a gyereke iránt, amit aztán Jack Torrance testébe mentett át tulajdonképpen a ragyogás során. És ugye megint visszakanyarodunk oda, hogy mennyire használ terápiás úton az írás maga. És igen, és gyakorlatilag az egész ragyogás, én legalábbis azt gondolom, hogy egy hatalmas és elkeseredett segélykiáltás, aminek aztán borzalmas a vége, és gyakorlatilag azzal, hogy ilyen fináléban zárja le King ezt a regényt, az a gyakorlatilag a saját sorsát is egy kicsit előrevetíti, és a történelem ezt igazolja is, hiszen ugye 78-as, most nem akarok butaságot mondani, 77-es, 78-as a ragyogás, és csak jó 10-12 éve később tudott megszabadulni a függőségétől, az egész 80-as éveket olyan drogmámorban töltötte, hogy azt mondja, hogy bizonyos regényeire, a Rémkoppantókra, a Kudzsóra, és az egy részére sem emlékszik, amikor megírta, mert
azt a minden
így van, és törölgetnie kellett az asztal lapot, mert a kokain miatt folyt a vér az orrából, amit vattapamacsokkal torlaszolt. Tehát ennek az embernek volt a segélykiáltása, ez a Ragyogás című regény, amire gyakorlatilag tényleg azt mondom, hogy maga az a horror környezet, amibe ő beleültette ezt a történetet, az tökéletesen másodlagos. Azok a démonok, amik mondjuk a kis Dennyt megtámadják a panoráma szállóban, azok mind azok a démonok, amit akár gyerekkorától, akár felnőtt korában Kinget is sanyargatták. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan személyes önvallomás, amivel nagyon-nagyon könnyen tud az ember azonosulni, és hogy Magyarországon is miért ilyen népszerű ez a regény, azt én azzal tudom megindokolni. Zahár Gáborral beszélgettünk egyszer egyébként erről érdekes módon, és hát ha valaki, akkor ő azt hiszem, hogy tud erre pontos magyarázatot adni. Ugye ő mondta azt mindig, hogy a 10 millió függő országa vagyunk, és sajnálatos módon igen, ez sajnos igaz. Majdnem minden család azt gondolom, hogy ismeri ezt a tényt, milyen együtt élni egy függő emberrel, és gyakorlatilag ez a regény ez nem csak és kizárólag Jack Torrance vagy Stephen King története, hanem az ő családtagjainak a története is, akiknek együtt kell élniük egy olyan függő emberrel, aki nem biztos, hogy meg tud birkózni. Tehát ennek a történetnek két vége lehet, de azért alapvetően a ragyogás viszonylag könnyen teljesíti az írói ígéretet, mert nem nagyon hiszik azt, hogy itt Jack meg tud menekülni a végén.
Viszont a valóságban 88-ban a felesége leültette és közölte vele, hogy vagy a függőséged a drogok, az alkohol és a többi, vagy pedig mi, és hál' Istennek a mit választotta, tehát a családját, úgyhogy ilyen szempontból példa lehet mondjuk a függőknek is, hogy ki lehet jönni belőle még egy ilyen életből is. Na térjünk át az Azra. 4 évig írta, az ahhoz képest, hogy van, amit egy hét alatt megírt, egészen hosszú időnek mondanám, és vitán felül ez King legerősebb műve, gyakorlatilag az eszenciája a saját művészetének, és a legjobb regény, ami kikerült a műhelyéből, ezt bárhol olvasom, akár a te oldaladon, az Ektopoliszon, akár különböző kritikákban, mindenki ezt mondja. Mitől ennyire jó ez a regény? 1200 oldal, én annyit látok, bevallom, nem olvastam, viszont filmben láttam.
A film az, a mostani film nem annyira, én a régi filmnek a híve vagyok.
Igen, nagyon sok rajongó ezt mondja.
Igen, én ilyen retromániákus vagyok, én a régi film híve vagyok, meg fogjuk nézni az újat is természetesen, de én inkább a régi film mellett állok, meg hát inkább a regény mellett leginkább. tovább. Az az nehezen megfogható regény, azt mondom, hogy az egész történet, ez az 1200 oldal és a két idősíkon játszódó sztori, ez egy óriási szimbolika. Annak a szimbolikája, én azt gondolom legalábbis, hogy azoknak a gyerekkori traumáknak, amiket hurcolunk magunkkal, felnőtt korban hogy tudunk véget vetni. Tehát van egy, én azt gondolom, egy nagyon erős lélektani szál a háttérben, amire nem is fejtlenül biztos, hogy az első körben gondolnánk. Brutálisan jól keveri a különböző irodalmi stílusokat, a drámát, az ifjúsági regényt, a kalandregényt, a horrort, a skifit. Nagyon jól sző bele horror elemeket, amiket aztán teljesen kicsavar, kiforgat, mint a múmia, a látomások. Nyilván alkotott egy nagyon-nagyon hangsúlyos gonoszt, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye nyilván beleszőtte a saját bohócoktól való félelmét is, ami egyébként ugye engem is a King életmű felé terelt annak idején. Nagyon fontos az, hogy ez alapvetően sokkal inkább egy fejlődés regény, egy felnövés történet, mint egy horror regény. Ráadásul tökéletes egyensúlyban van ez az 1200 oldal, ami már azt gondolom, hogy önmagában stílus bravúr, bármilyen regénynél 1200 oldalon keresztül tökéletes balanszt tartani, nem hogy egy horrornál, ahol kell a feszültség egész végig, és kellnek azok a bizonyos nyugvó pontok, amikor azt nem azt mondta, hogy most akkor tovább tudom még olvasni. És gyakorlatilag itt 1200 oldalon keresztül ez tökéletesen megvan. Tehát én azt gondolom, hogy minden, ami King, az ebben csúcsosodik ki, ebben benne van a saját gyermekkora, a saját felnőtt kora, ebben benne van az egzisztenciával rendelkező felnőtteknek a válsága, benne van annak a traumája, hogy visszatérjünk a saját gyökereinkhez, azokat felismerjük, azokat feldolgozzuk, a gyermekkori traumáink feldolgozása, a bimbódzó szerelmek, a bimbódzó barátságok kezelése, tehát számtalan olyan réteg van ebben a regényben, és azt gondolom, hogy nem csak a horror műfajon belül, hanem alapvetően az irodalmon belül is nagyon-nagyon kevesen tudtak reprodukálni azóta is.
Esküszöm, kedvem támadt elolvasni. Sokkal több Stephen King szerintem, mint amire elsőre látszik, hogy sokkal több tényleg a lélektan. Valahol mindig visszaköszön, de hogy az önismeret és a pszichológia műveiben, mint amire gondolunk, hogy most horror regényeket ír.
Ugye neki nagyon nagy problémája az, és ugye ez a tragédiája kvázi az életművének, hogy amikor megjelent a Carrie, ami gyakorlatilag egy szintén sok újdonságot hozó regény volt, hiszen itt most a tinédzsereken csattant gyakorlatilag az ostor, és az egész horror történet tinédzserek körül zajlott, és akkor még a Rémálom az elmúlt szában, meg a Péntek 13, meg a hasonló tinédzserek közt játszódó tini horrorok nagyon messze voltak. Tehát gyakorlatilag
megelőzte a korát.
Így van, megelőzte a korát. Viszont azzal, hogy 300 oldalba belesűrített egy csupavér történetet, azzal az összes kritikus beskatujázta őt a horror szerző kis dobozkájába, és gyakorlatilag onnantól fogva ebből képtelenség kitörni. Ami azért nagyon érdekes, mert számtalan olyan regényt tudunk mondani most is, akár egy Bram Stoker Drakuláját, Mary Shelley-től a Frankenstein, Edgar Allan Poe összes regényét, ami ma abszolút a szépirodalmi kánonnak a részét képezi. Tehát lehet, hogy Kingnek is kell majd rá várni egy olyan 150 évet a halála után, de lehetséges, egyszer be fog kerülni. Úgyhogy igen, amit mondasz, az abszolút igaz, és ezt én pont William Faulknerre vezetném vissza, hogy nagyon ugyanolyan hangsúlyosak a szereplők, ugyanolyan hangsúlyos a háttér, ugyanolyan hangsúlyos a világ, ahol játszódik, és gyakorlatilag az, hogy van-e benne szörny, vagy nincsen benne szörny, tökéletesen másodlagos.
King azt mondja, hogy mindannyiunkban ott van valahol nem csak a félelem, hanem a gonosz is, csak kérdés, hogy ez előjön-e. Szóval ez is egy nagyon izgalmas téma.
Így van. És igazából ezt elő is hozta ő a Tortúra című regényben, amiben meg az a legfélelmetesebb, hogy nincsen benne természet feletti. Tehát abban valóban a gonosz az az ember, és ettől lesz annyira zsigerien nehezen olvasható az a regény. Tehát én is nehezen birkoztam meg vele, pedig imádom a stílusát, tehát már attól végig tudok olvasni egy regényt, még hogyha az esetleg laposabban is sikerül. De az a fajta feszültség, ami abból adódott, hogy itt most nincsenek szörnyek, nincsenek alakváltó démonok, nincsenek vámpírok, farkasemberek, semmi. Itt egy ember van számtalan személyiségzavarral, olyan ember, aki az utcán is szembe jött velünk bármikor. Úgyhogy igen, abszolút jogos ez a megállapítása.
És akkor a harmadik az állattemető, ami szerintem az egyik legfélelmetesebb, amit valaha olvastam, és hallottam, és láttam, mert szintén volt szerencsém filmben megnézni, sajnos. Miért olyan izgalmas az állattemető?
Ez volt az a regény, amiért King sem különösebben lelkesedett, és a mai napig nem különösebben szereti. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az lehet, hogy King a regényeiben nagyon okosan, bizonyos szimbolikán keresztül közelítette meg a saját életét. Az állattemető az pedig egy olyan regény, ahol gyakorlatilag egy az egyben a saját élményeit írta meg, hiszen amikor beköltöztek az otthonukba, akkor nem sokkal később a lányának a macskáját elütötte egy teherautó, és szintén nem sokkal később a, nem is tudom, talán 4-5 éves Owen nevű fia elindult az országot felé, pontosan ugyanúgy, ahogy a kicsi Gage Creed a regényben, és King éppen csak vissza tudta rántani egy elnegázó, egy teherautó. Ráadásul a lánya macskáját ő szintén egy hasonló hát kis állattemetőben temette el, mint amit a regény is leír. Tehát ez egy nagyon-nagyon közvetlenül utal a saját életére. Ez az egyik. A másik az, hogy egy olyan univerzális témáról beszél, amivel mindannyian szembesültünk, ugye ez a gyász és az ebből fakadó bűntudat. Én azt gondolom, hogy nincs ember, aki ezt nem tapasztalta meg élete során, és a gyász az igen, az egy olyan dolog, hogy az túl lehet élni, azon abból ki lehet lábalni, de bele is lehet ragadni. És King itt igazából az utóbbit ragadja meg, megint csak tökéletesen teljesítve én azt gondolom az író ígéretét, hiszen ahogy elkezdik olvasni az állattemetőt, én azt gondolom, hogy már a 50. oldaltól biztosak vagyunk benne, hogy ennek happy end nem lehet a vége. És nyilván nem is lesz, viszont ettől félne is tovább olvassuk, hiszen olyan impulzusok jönnek a regényből, amiket mi is átéltünk már, hogyha elveszítettük egy szerettünket. King tökéletesen mutatja meg azt is, hogy hiába vagyunk egzisztenciával rendelkező, kvázi, idézőjelesen normális emberek, ettől függetlenül, ha történik egy olyan epizód az életünkben, akkor nagyon-nagyon könnyen és szinte észrevétlenül átcsúszunk az őrületbe, ahogyan ezt Louis Creed is teszi. És gyakorlatilag, amikor a regény végére jutunk, akkor már látjuk azt, hogy amit ő tesz, az már egyáltalán nem szeretetből táplálkozik, hanem a bűntudat és a gyász a megszállottság telepére űzte át tulajdonképpen a főszereplőnket. Hát tegye fel a kezét, aki nem érezte azt, hogy egy gyászba bele tud őrülni. Azon, hogy mindenki. És pontosan ezért annyira hangsúlyos, és ezért annyira rémes valahol ez a regény, mert arról mesél, ami mindannyiunkban ott van, és ami mindannyiunkkal megtörténhet, hogyha nem kapunk segítséget, vagy nem kérünk segítséget.
Iszonyatosan meghoztad a kedvemet hozzá. Sok boldog születésnapot neki ezúton is, és nagyon-nagyon köszönöm, Krisztián, hogy így meghoztad a kedvemet, és szerintem nem csak nekem, hanem lehet egy számos hallgatónak, aki hasonló előítéletekkel volt esetleg a horror műfaj iránt, mint én. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy meghívtatok.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Makranci Zalán színész árulja el, hogy mi életek könyve. Talán melyik a te kedvenc könyved, ami a legnagyobb hatást gyakorolt rád?
Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi legyen, de aztán rájöttem, hogy nekem olyan sok jó könyv volt az életem, hogy nem tudok egyet kiválasztani, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább azt a könyvet hozom be, amit legutóbb olvastam, és nagyon nagy hatással volt rám. És ez Yu Huának a Kína 10 szóban című könyve.
Mesélj nekünk egy kicsit róla, én őszinte leszek, még nem is hallottam erről a könyvről, tavalyi, most itt van ugye előttünk is, és ezért meg tudtam nézni. Neked miért volt ennyire fontos, és miért tetszett annyira?
Többek között azért, mert ismételten bebizonyosodott az a apusomnak az a mondása, hogy soha ne felejtsük el, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk, és elolvasva ezt a könyvet, egyszer csak rájöttem arra, hogy borzalmasan kevés dolgot tudunk a világból, a világról. Ugye Kína az egy másik földrészen van. Az internet miatt úgy azt hinnénk, hogy kattintunk kettőt, és akkor minden kéznyújtásnyi távolságban van, de hogy ez nem igaz. Ez a könyv például erre hívja fel a figyelmet, megpróbálja egy nem kínai embernek bemutatni, hogy milyen is Kína kínai szemmel. Ehhez azt a módszert választotta az író, hogy kiválasztott 10 szót, ami szerinte nagyon jellemző Kínára. Ezeket a szavakat kicsit boncolgatja, és bemutatja, hogy miért is olyan jellemző szerinte ez a kínai néprejét, vagy kínai emberekre, vagy a kínai társadalomra, és ezáltal a könyv végére talán egy nem kínainak is lehet valami képe arról, hogy mit gondol egy kínai Kínáról. Na, azt mondom, hogy egy mondatban nem lehet több Kínát bele sűríteni, mint amit én most elmondtam.
10 szóban Kínáról, vagy Kína 10 szóban, de ezt gondolom 10 történet is Kínáról, vagy a kínai társadalomról, kultúráról.
Ez sokkal több történet. Uh-huh. Tehát, hogy nem az van, hogy egy szó az egy sztori, uh-huh. hanem író a gyerekkorától kezdve, uh-huh. a most már a felnőtt korán át, mindenféléről. Rengeteg történet van benne. Azt mondom, hogy ezért is olyan jó, mert nagyon, emiatt nagyon olvasmányos. Most csak, hogy legjellemzőbb történeteket, amik így hirtelen az eszembe jutnak, van egy olyan sztori benne, hogy nem tudom, emlékszel-e még az 1 millió lépés Magyarországon című műsorra, ugye az arról szólt, hogy a kék túra mentén gyakorlatilag Magyarországot így körbejárták Rockenbauer Pálék. Valami hasonló típusú műsor volt a kínai tévében, és ezért körbejárták teljes Kínát, és megkérdeztek gyerekeket, hogy mi a legnagyobb vágyuk, akkor mi lenne az? És akkor teszem azt, Pekingben az egyik gyerek azt mondta, hogy akkor ő, nem tudom, szeretne egy Boeinget. És egy északi tartományban pedig egy kislány mondta, hogy ő szeretne egy fehér tornacipőt. Tehát, hogy ekkora különbségek uh-huh. vannak Kínán belül. Ezen kívül uh-huh. az is egy nagyon érdekes történet volt, hogy ugyanez a forgatócsoport kitalált, mert akkor volt a foci VB Németországban, és kitalálták, hogy akkor rendeznek a gyerekeknek egy ilyen foci bajnokságot. Két problémába ütköztek, az első, hogy a tartományban nem volt labda. Tehát el kellett utazni egy másik helyre, egy másik pár száz kilométerre alébb lévő tartományba venni labdát, majd visszajöttek, és szembesültek azzal, hogy a gyerekek nem tudják, hogy mi az, hogy futball. Van Kínának egy nagy része, és van 220 millió futballrajongó, és van legalább ennyi ember, aki még csak nem is hallott a futballról. És ez egy országon belül. Tehát, hogy ekkora különbségek vannak. Ezért is írja azt az író, hogy ebben az országban történhetnek ilyen igazán nagy történetek, mert hogy alfától az omegáig minden megvan benne.
Mikor van neked időd olvasni? Mikor szoktál?
Én nem vezetek. Innentől kezdve rengeteget közlekedek BKV-val. Na akkor.
Mondjuk egy színésznél szerintem alap elvárás is, de én úgy veszem ki a szavaidból, meg ahogy beszélsz, hogy amúgy te sokat olvasol szerintem.
Én szerintem már több könyvtárnyi könyvet elolvastam. Ha most mondanom kéne egy számot, akkor 10 000 könyvet szerintem biztos olvastam.
Azért nagyon sokan vannak, akiknek kell motiváció, részben a műsor is erről szól. Mindenki azt mondja, hogy nincs időm olvasni, mindig másra megy el az idő. De mit gondolsz, miért annyira jó dolog olvasni?
Különböző emberek különböző technikákkal olvasnak. Én bennem kialakult az a technika, hogy ránézek egy könyvre, látom a lapot, látom a betűket, de igazából a történetet látom. Tehát én nem sorokat olvasok. És ezért van az, hogyha én lerakok egy könyvet, és bármikor fölveszem, akkor ránézek, és látom a képet, és úgy olvasok. Valaki máshogy olvas, valaki értelmezve olvas, de nem tudom, különbözőek vagyunk. És én ezért szeretek olvasni, mert én történeteket látok, mert közben hallom is a sztorikat. Olyan, mint hogyha filmet néznék, csak ezt én képzelem el elejétől a végéig. Ez is egyfajta alkotás. Tehát olvasni is olyan, hogy megalkot az ember egy világot magának, miközben olvas. És mivel nekem eleve ez a szakmám, tehát majdhogy nem azt tudnám mondani, hogy én az olvasással a saját szakmámat űzöm.
Olvasni azért is jó, mert meg is lehetünk idegen helyeket, olyanokat, amiről nem is tudtunk. Egyébként még a Kínáról tudunk is, de tényleg azt érezhetjük ebben a helyzetben, hogy mennyire aprók vagyunk és jelentéktelenek, mert valójában nem sok mindent tudnánk elmondani Kínáról, úgyhogy olvassuk el akkor Makranci Zalánnak az. Nem mondom, hogy kedvenc könyvét, de az egyik olyan könyvet, ami a legnagyobb hatással volt rá az utóbbi időben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Komolyabb olvasmányok után úgy döntöttem, kedvezek azoknak, akik a könnyedebb regényeket szeretik elsősorban. Nyári olvasmányom volt Erkelényi Angelika Barcelona Barcelona című könyve, és bevallom, kellemes meglepetést okozott. Azért választottam, mert kerekperec kimondom, szerelmes vagyok Barcelonába, bár azt hiszem, ezzel azért nem vagyok egyedül, és szerettem volna újra ott lenni képzeletben a katalán utcákon, és ezt megkaptam. A történet főszereplője Caroline Wood, aki egy londoni női magazin főszerkesztőjének asszisztense, nem túl változatos munkája mellett hobbiból gasztroblogot vezet, amelyben próbálja kiélni az írás és a gasztronómia iránti szenvedélyét. Az álma talán nem meglepően az, hogy újságíró lehessen, aztán ölébe pottyan egy lehetőség, ami fellendítheti a karrierjét, egy nyaralással egybekötött szakmai útra szánja magát Barcelonába. Azt hiszem, sokan cserélnénk vele. Ott persze rátalál néhány kaland és néhány férfi is, sőt, még egy ex is felbukkan, de hogy sikerül-e íróvá válnia, azt tippeljétek meg, vagy inkább olvassátok el. A regény egy könnyű olvasmány, ajánlom azoknak, akik a nyári hangulatra és az érzésekre még vágynak így szeptember vége felé, és szívesen olvasnának egy csetlőbotló lány szányról vágatásairól. Tehát Erkelényi Angelika, Barcelona, Barcelona. Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re Szabadoságival.
A következő héten egy igazi tabu témával foglalkozunk, mondhatnám, hogy a tabu tabujával. Vendégem lesz dr. Hevesi Krisztina, szexuálpszichológus, aki már írja a fiataloknak szánt új felvilágosító könyvét, de írt már ebben a témában két könyvet is. Ezekről, pornófüggésről és arról is beszélgetünk, hogy miért lehetnek olyan népszerűek a szürke 50 árnyalatának stílusában íródott regények. Mindent kibeszélünk, amiről ritkán hallani. Majd Wolf Kati énekesnő árulja, hogy mi élete könyve, végül pedig én ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 17. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen vele.
Beaton Studio.